a 296. énekünkkel énekeljük valamennyi versszakával. 296. énekünk így kezdődik: szép tündöklő hajnalcsillag, ki kegyelemmel felragyog. Mind a 7 versszakát énekeljük el.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk Malakiás próféta könyvében, a harmadik részben, az első 12 verset olvasom, foglaljuk el helyeket. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura. De kibírja majd ki eljövetele napját, és kiállhat majd meg, amikor megjelenik. Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak, és olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen, és a hamisan esküvők ellen. Azok ellen, akik kizsákmányolják a napszámost, az özvegyet, az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Én, az Úr, nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket és az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eresség házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a sereg ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskát, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban. Ezt mondja a seregek ura. Boldognak mondanak benneteket, minden nép így szól, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy te érkezel hozzánk napról napra, közelebb vagy. És köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy a te érkezésedben minden elválik egymástól. Világossá válik a hamisság és az igazság. Világossá válik a csalás és a kitartás. Világossá válik, Urunk, az erőszak és a jó szív. Mert amikor te világítasz meg mindent, nyilvánvalóvá lesz minden. Urunk Jézus Krisztus, arra kérünk, hogy most is jöjj el. Jöjjön el a te országod. Jöjj el hozzánk most, Urunk, a te igédben, hogy amíg meg nem jelensz közöttünk, közösségben lehessünk lelked által így veled. Vágyjuk, Urunk, hogy Te légy minden mindenekben. Vágyjuk, Urunk, hogy ne legyen gyász, ne legyen fájdalom, ne legyen betegség, ne legyen halál. Vágyjuk, Urunk, hogy ez elmúljon, de amíg meg nem érkezel, vágyjuk a Te kegyelmedet is, hogy fogadj el minket. Vágyjuk, Urunk, hogy bűneinkre bocsánatot nyerjünk tőled. Vágyjuk, Urunk, hogy meglássuk a mi bűneinket. Imádkozunk hozzád ezért az Isten tiszteletért, hogy méltó legyen hozzád, hogy bekapcsolódhassunk a ma mennyeibe, amelyben téged dicsérnek az angyalok. Vágyjuk, Urunk, azt is, hogy ki, aki itt van az Isten tiszteleten, életvezetést kapjon tőled. Utat, amely csak te magad vagy. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére. 301. énekünket keressük meg. Első és második verszakát énekeljük el ennek az adventi dicséretnek. 301. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott Szent Leckében, Malakiás könyvében, a harmadik részben, az első 3. és a 6. verszakot olvasom. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljövök, hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura. De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat majd meg, amikor megjelenik, mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt, akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, bevallom őszintén, hogy nem emlékszem arra, bár egy vagy két alkalommal jártam Svájcban, hogy megtekinthettem volna Genf városában a reformáció emlékművét. Az alapkövét 1990 fektették le, Kálvin János születésének a 400. évfordulóján, és az építkezést 1917-ben fejezték be a reformáció 400. évfordulóján. helyét a Genfi Egyetem előtt a bástyák parkjában jelölték ki, és a régi városfal egy szakaszának a helyén építették meg a több mint 100 méter hosszú falat és emlékművet. Beépítették a régi városfalba, jelezve azt, hogy a reformáció az ő életüknek, a múltjuknak a része, és beépítve oda, jelezze, hogy a reformáció életük rendíthetetlen bástyája. Az emlékműnek a központjában négy kiemelkedő reformátor alakja található: Farelli, Calviné, Bézái és Knoxé. Majd ebben a hosszú emlékműben megtalálhatók olyan reformátorok, akik sokat tettek azért, hogy ma mi magunk is itt lehessünk, és olvashassuk az igét, talán közülük számunkra a legfontosabb Bocskai István, erdélyi fejedelem, aki nagyon sokat tett a reformációért. Az emlékmű egyes részei díszítetlenek. Hatalmas kőfal. De az emlékmű teljes hosszában végig vonul egy latin nyelvű mondat: post tenebras lux, ami azt jelenti: fény a sötétség után. Post tenebras lux, fény a sötétség után. Ezzel a református genfiek és a református közösségek azt fejezték ki, hogy számukra a reformáció nem más, mint olyan világosság, amely visszatérést jelent az Isten világába, az ige világába. Azért is mondtam el a számomra is egyelőre csak képekről, vagy most már ugye a virtuális barangolásokról ismert emlékművet, mert egy nagyon régi időben járunk Malakiás próféta könyvét olvasva. Valahol ott vagyunk a Krisztus előtti 5. században, talán 6. században. Nem nagyon tudjuk, hiszen Malakiásról nem maradtak fenn olyan megfelelő írás töredékek, amelyek egészen pontosan behatárolhatnák azt, hogy ő mikor élt, de tudjuk jól, hogy nem csak olyan fajta történetírás és megemlékezés van, mint például Jeremiás könyvében, amikor a királyokat sorolja Jeremiás, és nagyon pontosan behatárolható egy ókori világtörténelmi léptékkel nézve is, hogy ki volt Cidkija, ki volt Jeremiás, vagy ki volt Nabukodonozor, a világ történelmében elhelyezhető. Most nem kell ilyen összefüggéseket keresnünk, mert nincsenek. Viszont találunk hasonló szituációkat, hasonló helyzeteket a Bibliában, amelyek szinte szó szerint megegyeznek a malakiási proféciával, vagy nagyon közeliek ehhez. Szinte biztosra mondhatjuk, hogy a babiloni fogság utáni időkben íródott. És hogy mi magunk is közelítsünk, Esdrás és Nehémiás kora, vagy egy picit talán ezután íródott. Mi jellemzi Esdrás és Nehémiás korát? Egy mondatba hadd hozzam ide, bár sokszor kritikát kapok, hogy ezeket a biblia történeti vagy történelmi elemeket igehirdetésben beleszövöm, de tudnunk kell, hogy megértsük az elsődleges üzenetet, utána majd másodlagost is megértjük. Esdrás idejében megújul a templom. Hazatérnek a zsidók a 70 éves babiloni fogságból. Az első dolguk az, hogy templomot építsenek, hogy felújítsák. Nincsenek terveik. Akik ott voltak még a templomban, akik emlékezhetnének, hogy nézett ki, azok meghaltak. Mégis az első dolguk a templom helyreállítása. Nehémiás korát pedig az jellemzi, hogy amikor elkészül a templom, akkor megépítik a városfalakat, a biztonságot, a bástyákat. a védelmi faktort. És akkor lépjünk egy picit ide Malakiáshoz, hogyha ez igaz, hogy felépült a templom, ha igaz, hogy felépültek a városfalak, akkor az a kérdés fogalmazódik meg Malakiásnál, hogy vajon minden elkészült-e? Minden rendben van-e? A kultikus helyek, a biztonság egészen biztosan a miénk. De azt kérdezi Malakiás, biztonságban éltek, ha van templomotok, akkor tudtok-e Istennek helyes áldozatot megmutatni? Mintha azt kérdezné, hogy oda teszitek-e életeteket az Isten oltárára? Hálaadásul mindazért, amit kaptatok. A hajlékért és a védelemért. Ti, akik megláttátok, hogy Isten a romok között újat tud kezdeni, újat tud építeni, oda szánjátok-e életeteket az élő Istennek áldozatul? Hadd mondjam másképpen. Felépült a templom, de érdekel-e valakit Isten dicsősége? Érdekel-e valakit maga az Isten? Sokszor látom ezt a hétköznapi életben is, amikor elkészülünk nagy céljainkkal, nagy terveinkkel, hogyan tovább? Hogyan tovább akkor, amikor már oda a lelkesedés? Hogyan tovább akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy mindent elkészítettünk az Úrnak? Nagyon nehéz időszak ez. Mert amikor úgy érzi az ember, hogy mindennel elkészült, akkor a belsejét kezdi ki az öltök. Széthúzások, visszaélések, a rászorulók kizsákmányolása, mind-mind a hétköznapoknak a része. Lehet-e Istent úgy tisztelni, hogy azt kérjük, hogy ne nézzen oda az életünkre? Lehet-e Istent úgy tisztelni, hogy a templomban tisztelem, áldozatomat pedig, ami satnya, azt magamhoz szorítom jól, mondja az egyik Zsoltár, hogy a suta lábát, vagy a köttyös lábát ne lássa a pap, ne lássa az, hogy ez csak a feleslegből való, a legrosszabb, és oda viszem az Isten házába, hogy ez az én hála áldozatom. Most, kedves testvérek, egy ilyen helyzetről beszél Malakiás. Amikor látszólag minden készen van, viszont belül nem változott semmi. Belül ugyanaz maradt az ember, aki volt. Ugyanaz maradt, felsorolja, nagyon határozottan felsorolja. Ugyanaz maradt, kizsákmányoló, varázslást kedvelő, a varázslást imádó, parázna. Nem változott belül semmi, hiába a szép épület, hiába a hangzatos kultusz, hiába a strázsa, aki ott áll az ajtóban, hogy megvédjen. Belül nem változott az ember, csak a külső lett szebb. És tudjátok, mit mond egy ilyen helyzetben Isten igéje, Isten maga? Azt mondja Isten, én sem változtam meg. Ugyanúgy gyűlölöm a bűnt, mint a bűneset idejében. Miért gondolnátok, mondja Malakiás, hogy Isten, miután szépet és jót tettetek neki, megváltoztatná örök ítéletét, hogy gyűlöli a bűnt? Miért gondoljátok, hogy beépíti Isten az ő országába, az ő épületébe, az ő lényébe a hamisságot? Miért gondoljátok, hogy Isten sajátjának mondaná a csalást? Azt mondja Malakiás, nem változtam meg. Így szól a seregek ura. Isten nem változik. Püspök úr, hogyha egy-egy lelkész szentelésre megy, sokan találgatnak, hogy milyen igével fogja megáldani a lelki pásztort. És egyszer úgy oda bökte nekem, emlékszem, az egyik szolgatársam, szerinted melyik igét mondja? Mondom, azt fogja mondani, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Oda ment a püspök úr, és azt mondta, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És azt mondta, honnan tudod? Mondom, minden beiktatáson ezt mondja. Hogy Isten nem változik. Isten ugyanúgy gyűlöli a bűnt. Nem lehet, testvérek. Nem lehet feldíszített adventben azt mondani, hogy kész az én szívem, hogyha erre nem készültem. Mert a külső ugyan nagyon fontos hatással van a belsőre, egyértelmű. De a belső határozza meg inkább a külsőt, nem a külső a belsőt. Mert ha a külső határozza meg a belsőt, akkor az képmutatás. Ha pedig a belső határozza meg a külsőt, akkor az hűséges élet, az hiteles élet, mondjuk így magunk között, hiteles kereszténység. Isten nem változott meg. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Akkor mi történik? Akkor azt mondja Isten, amit felismertek 100 évvel ezelőtt, ami őseink, post tenebras lux, akkor a sötétség után érkezik a fény. Istennek ugyanis ez a terve. Bármilyen sötét a helyzet, bármennyire is világi, képmutató, Isten azt mondja, elküldöm követemet. Lehet egyesek szerint, hogy Malakiás elnevezése is erre a 3. részben szereplő kifejezésre utal. A Malakiás az azt jelenti, hogy Isten követe. Vagy hogyha nem tesszük hozzá a Malakiah, az Isten nevet, akkor az én követem, amit itt olvasunk. Elküldöm az én követemet. Elküldöm, a sötétségbe küldöm az én követemet. 3 dolgot mond el róla, azért, hogy az én követem utat készítsen. Ez az első. Az útkészítés a keleti népek korában nagyon fontos volt, nem csak ma. Én, meg ti is tudjátok, hogy milyen az útépítés. Mi most nyakik vagyunk benne, a szószoros értelemben. Most, hogyha kilépünk, a pomázi parókiáról 2 lépünk, 1,5 méteres gödör van. El van kerítve, egészen biztosan, tehát most nem esik vele senki, de tudjuk, hogy milyen az útépítés. Az ókori időkben is építettek már utat. 2 dologhoz készítették az utat, egyrészt a király érkezéséhez, másrészt be kell vallanunk egy bálvány szobrónak a körbeviteléhez is. A bálványokat ugyanis megfogták és körbevitték, volt ilyen nagy vonulás ezekkel a bálvány szobrokkal, és ezeknek is utat építettek. És azt is tudjuk, a régi feljegyzésekből, nem véletlen talán, hogy a római birodalomnak is különösen is fontos volt az út. 4 dolgon nyugvott a római birodalom, az egyik a jog, a római jog, a császárkultusz, ez a fajta pogány vallásosság, a biztonság, ők úgy mondták ezt, hogy béke, és a 4., az pedig az úthálózat volt. A jó minőségű út mentén virágzott a gazdasági élet, az idegenforgalom. Valamikor a Krisztus előtti 5. században, nagyjából Malakiás korában volt egy törvény, a 12 táblás törvény, a rómaiak első írásos törvénygyűjteménye. Ez szerint egy útnak 8 láb szélesnek kell lenni, a kanyarban pedig 16 láb szélességűnek kell lenni. Ez azt jelentette, hogy a rómaiak először, az első feljegyzések szerint 192 cm széles utakat készítettek, ugyanúgy, mint a mostaniak, alappal, közbőső réteggel, oldalsó lejtéssel és vízelvezetéssel. Csak az érdekesség kedvéért mondom, ezt olvastam, hogy az arab-izraeli háborúban, a hatnapos háborúban 1967-ben Izrael az egykori római utakat használta a saját maga védelmére. Tehát ezek az utak még használhatók voltak. És azt is tudjuk, hogy a rómaiak végül mintegy 80 ezer kilométer utat építettek, amely több mint 30 országot kötött össze. Az útnak különös szerepe volt, és az útnak különös szerepe van. Hogyan készül az út? Ezt mondja el itt most Malakiás. Azt mondja az első, hogy a király érkezéséhez út egyengetése van szükség. Ki kell egyenleteni az árkot és a földkupacot. Fel kell tölteni az árkot, és el kell hordani a kőkupacot. Mert csak akkor érkezhet a király. Mit jelent ez? Ugyanezt számunkra is. Post tenebras lux, mondtuk. A sötétség után fény. Vajon mi a mi életünkben és szívünkben megtesszük-e ezt? Hogy ami magasra nőtt benne, azt elvágjuk az adventi időszakban. És ami pedig mélységként jelenik meg, azt betöltjük. Nem nőtte fel bennünk a sértettség. Egy csöndes bosszúvágy valaki ellen. Nincsen olyan belső dolgunk, bűnünk, amelyik eltorlaszolja Jézus érkezését. Nem kell-e lehordani az útról, mondjuk, egy családi konfliktus szikladarabjait, vagy emberi tulajdonságainkat, amelyekkel szeretteinknek az életét megnyomorítjuk. És közben észre sem vesszük ezt. Vagy nem kell-e feltöltenünk az Úr érkezésére az árkainkat, a rossz kedvet, a hitetlenséget, a másikhoz való értetlenségnek a képességét. Mennyi mélyedés van az életünkben, ami mind-mind feltöltésre vár. Hát ezért mondja Malakiás, és ezért mondjuk most mi. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Mert az út egyengetés egészen biztosan ránk fér. Amikor Lukács evangéliumában így érti ezt a Biblia először, Lukács evangéliumában keresztelő János beszél erről az útkészítő szerepről, akkor egészen konkrétan elmondja azoknak, akik kimennek hozzá oda a pusztába. Elmondja a szenteknek és az igazaknak, a katonáknak és a vámszedőknek, mit kell tenni. Vagy Pál is elmondja egy helyütt. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. 2. Korintusi levélben olvassuk. Igen, szükséges az útkészítés, mert csak így érkezhet a követ. És ő meg is érkezik. Eljön. Efelől nincs kétségünk. Sokan siettetnék, mint ahogyan mi, hogy befejezzék Pomázon az útépítést. Sokan siettették már Krisztus eljövetelét is. De hogyha mi rendeznénk az Úr érkezését, akkor éppen a lényeg veszne el, testvérek, valljuk meg őszintén, a lényeg, mert nem az út a lényeg, hanem az, aki jön. Akit persze mi is várunk, érkezésére pedig mi is. Éppen ezt jelenti advent. Mi is készülünk. Igen. Az Úr jön. Érkezik. És ahogyan érkezik, nem csak útkészítésről beszél ez az ige, hanem az ő megjelenésekor az ítéletről is. Ha valaki végigolvassa majd otthon a próféta könyvének második részét, akkor szinte beleborzad abba, hogy mennyi romlottságot takargat Izrael. Ennek az egyik kifejezése éppen az, olvastuk, talán fel is tűnt sokatoknak, hogy nem azt mondja, hogy ti Izrael fiai vagytok, hanem azt mondja, hogy ti Jákob fiai vagytok. Azok is maradtatok. Nem az örökös gyermekei, nem a győztesnek a fiai, aki tusakodott az Úrral és győzött, hanem a csalói, Jákobé. Az egy tál lencsésé, meg az apai áldás megszerzőjé. Ti ezek maradtatok. Amikor megérkezik majd az Úr, azt mondja, olyan lesz az, mint az ötvös tüze, vagy mint a ruhatisztító lúgja. Mind a kettő kemény. A tüzet ismerjük, a lúgot meg néhány évvel ezelőtt megismerhettük. Mi, akik itt élünk, talán csak a képernyőkről láttuk azt, amit a vörös iszap okoz Magyarországon. Az egyik legnagyobb természeti katasztrófa volt a világon, ahogyan átszakadtak annak a tímföldjárnak a gátjai. Az alumínium kohúgy gátjai. A lúg elmart, szétmart falvakat, településeket, folyókat. A lúg nem az a kedves mosószer, amivel megmossuk a kezünket. Persze tudom, hogy az is lúg. Régóta tudják ezt. Az első feljegyzések arról szólnak a lúggal kapcsolatban, legalábbis amit én magam megtaláltam, hogy Pompejben is voltak mosodák. Ott a falon megmaradtak a képek, hogy hogyan tisztították a ruhát. Különböző anyagokkal, de ezek mind-mind lúgos anyagok voltak. A tűz és a lúg. Nem kellemes dologról van szó. Amikor Isten tisztít, az nem kellemes. Az fájdalommal jár. De csak így tudja kiégetni, vagy kitisztítani belülünk mindazt, ami belénk ivódott. Advent nem egy áhítatos érzelem. Hadd mondjam nektek, hogy Advent Istennél, legalábbis itt a Malakiás profécia könyvében, nem egy vaníliás, vagy nem egy szegfűszeges forralt bor, hanem tűz és lúg. Egyszer egy női csapat a Bibliát tanulmányozta, és amikor elérkeztek Malakiás könyvéhez, olvastam egy kis történetet, és amikor hallották az igét, hogy leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt, annyira elgondolkodtatta az asszonyokat, hogy az egyikük azt mondta, hogy felajánlja, utána néz az ezüst tisztításának. Elment egy ötvöshöz, és megbeszélte vele, hogy csak annyit kér, hogy hadd nézze őt munka közben. Nem említette neki, hogy milyen célból. Csak egyszerűen kíváncsi volt a folyamatra. És miközben az ötvöst nézte, a férfi megfogott egy darab ezüst rudacskát, a tűz fölé emelte, és hagyta, hogy felmelegedjen. Közben azt magyarázta, hogy tűz kell ahhoz, hogy az ezüst tiszta legyen. Sőt, a tűz közepébe kell tartani, ott, ahol a lángok a legmelegebbek, azért, hogy minden szenny kiégjen belőle. Eszébe jutott ennek az asszonynak az ige, leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt. Megkérdezte tehát a férfit, hogy igaz-e, hogy az ötvösnek a tűznél kell ülnie a tisztítás teljes ideje alatt. A férfi azt mondta, nem csak ott kell ülni, hanem valóban ott kell tartania az ezüstöt, de közben a szemét is rajta kell tartania az egész idő alatt. Mert ha az ezüstöt a kelleténél akár csak egy percet is tovább tartja a lángok között, megsemmisül. A nő egy ideig csöndes volt. Majd megkérdezte, honnan tudja, hogy mikor teljesen tiszta az ezüst? Az ötvös mosolyogva válaszolt. Azt mondjam, ez egyszerű. Onnan, hogy meglátom benne magamat. Az Isten célja nem az. Jelképesen mondom, hogy mi elégjünk. Istennek nem az a célja, hogy mi megsemmisüljünk, hanem hogy megláthassuk azt, akivé ő szeretett volna formálni bennünket. Hogy olyan légy, amilyennek Isten teremtett. Ezért mondja a Szentírás, ezért mondja itt az ige, térj meg. Ezért mondja, fordulj meg. Ezért mondja, indulj el egy másik úton, mint ameddig mentél. Indulj el, most már ne Istentől, hanem indulj el Istenhez. Keresd őt. És hogyha van olyan dolog az életedben, amihez az ötvös tüze, vagy a ruhatisztító lúgja kell, akkor engedd, hogy azt Isten kivegye az életedből. Vald meg neki, és hagyd el. Mert az útkészítésnek, a tisztításnak a lényege az, hogy megérkezik az Úr. A lényege az, hogy célba él az Úr. A lényeg az, hogy benned él Jézus Krisztus. Mi erre garancia? Legyen ez az utolsó gondolatunk. Innen kezdtük, hogy Isten nem változik. Mert amilyen biztos, hogy Isten gyűlöli a bűnt, olyan biztos, mondja az ige, életemre esküszöm. Nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Hogyha Isten nem változik, akkor nem csak abban nem változik, hogy gyűlöli a bűnt, hanem abban sem változik Isten, hogy kegyelmesen fordul oda hozzád. Isten ebben sem változik meg. Ezért küldi Jézust. Ezért jön, ezért van Golgota, ezért van húsvét. Sokszor és sokféleképpen, hadd mondjam így, talán az Isten megbocsátja nekem, próbálkozott az Isten. Azt mondja az ige, szólt az Isten, a proféták által. Az utolsó időkben az ő egyszülött fia által szól hozzánk. Ezt jelenti ez a Malakiás ige, hogy Isten nem változik, hogy ő ugyanaz marad. Hogy aki nem tudsz önön erődből megváltozni, hogy akire azt mondja az Isten, milyen bántó, hogy te Jákob gyermeke vagy, abból lehet az Isten gyermeke. Az ő lehetősége adott. Ezért hív. Oda sokszor lemondunk mi emberekről. Én is lemondok emberekről. Olyan sokszor mellőzzük őket az életünkből. Mert azt mondjuk róluk, változhatatlanok. Közben Isten az, aki változhatatlan. És ez a szava így szól, térj meg, mert ő nem mond rá rólad, visszafogad téged. Amen. Jöjjetek, válaszoljunk Isten igéjére, a már énekelt 301. dicséretünk 6., 7. és 8. versszakát keressük meg, és énekeljük el. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által hálaadással köszönjük neked, hogy te nem változol. A te ígéreted, a te célod a Szentírásban változhatatlan. Te megmentésünkre tetted fel egész életedet a szószoros értelemben Jézus Krisztusban. Bocsásd meg nekünk, hogyha mi romantikus adventről gondolkodunk, hópihésről, csillagfényesről, szánkósról, közben pedig te most tisztításról, tűzről, rúgról, útkészítésről szóltál. És tudjuk, hogy megadod a békességet is, Urunk, te nem felzaklatni akarsz bennünket pusztán, hanem valóban békességet, olyat, amelyet igéd mond, béküljünk meg az Istennel. És akkor ennek lesz kihatása, következménye a hétköznapi életre. Ennek lesz következménye a nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog élet. Minden körülmény között, mert hiszi, vallja és tudja, hogy a te akaratod és a te tudtod nélkül még egy hajszál sem eshet le a fejünkről. És ez nem az életnek nagy valósága, hanem a te szereteted, kegyelmed elfogadása. Urunk, épp ezért arra kérjünk, hogy ami rajtunk áll, azt hadd tegyük meg. Ne várjunk másra. És amit pedig te kínálsz és ajándékba adsz, kérünk, ne vedd el tőlünk. Így imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, betegeinkért. Könyörgünk, Urunk, mutasd meg a te hatalmadat rajtuk. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, az emlékezőkért. Könyörgünk, Urunk, a szegényekért, az elesettekért, nélkülözőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért. Krisztusért kérünk, te légy a mi egyházunkkal, minden szolgálójával. Adj, Urunk, alázatot, s add, hogy minden munkánk a te dicsőségedet szolgálja. Isten, légy irgalmas nékem, bűnös embernek. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított imádkozni. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönöm gyülekezeti tagjainknak elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük testvéreinknek Csobánkán a süteményes adományokat és minden segítő szolgálatot. Szeretettel kérem testvéreimet, hogy adományainkkal támogassuk gyermekeink és időseink számára készítendő karácsonyi csomagjainkat. Kérem testvéreimet arra is, hogy az egyház fenntartói járulékok befizetésével gondoljunk gyülekezetünk zavartalan működésére. Kérdezem, hogy megvásárolható az új képes Calvin kalendárium, bibliaolvasó kalauz és fali naptár is iratterjesztésünkben. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy életének 75. évében elhunyt Váradi János testvérünk. Testvérünk oly sokszor volt itt Isten tiszteleteinken, kísért el bennünket, az alkalmak után a kezünket mindig a szívéhez szorította, az Isten magához szorította. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. 18 órakor hétfőn énekkari próbánk lesz, kedden bibliaóránk lesz Csobánkán, 6-kor Kékkereszt alkalom Pomázon, bibliaolvasókör 6:30-tól Pomázon, szerdán bibliaóránk lesz Pomázon Konzoltán lelki pásztor szolgálatával, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz Pomázon, vasárnap 9 órakor Csobánkán 10:30-től Pomázon adventi istentiszteletünk lesz. 15 órától Pomázon gyermek délután tartunk, és karácsonyi könyvvásárlási lehetőség is lesz. Valamint 18 órától presbiteri gyűlést fogunk tartani. Szeretettel kérem Ivanét, hogy néhány mondatban szóljon gazdálkodásunkról is.
Isten iránti hálából hozom elétek a novemberi bevételeket. Mert hogy útkészítésről volt szó, és az útkészítéshez pénz is kell néha. Úgyhogy a testvérek versenypénzként 120.300 forintot tettek a versenybe, egyházfenntartói járulékként 65.000 forintot vételeztünk be, és adományként 39.000 forintot. Istennek legyen a dicsőség.
Kedves testvérek, az államkodásban a szolgáljuk egy örömhírrel. Tudjátok, hogy most voltak a választások. Én is és a prezidentem is már vártuk az eredményeket. Istennek adunk hálát, hogy nyugodtan lelkipásztorunkat egyházvezetőnek, esperesének megválasztották. Hát kérjük, hogy hordozzuk őt, kérem, mint az ülekezetet hordozok imádságban, hogy ezenek ők a Isten követei, azt a csapat, ami ezt a megyét, ezt az egyházkerületet is irányítja. Isten adjon nekem.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Legyen Istennek a dicsőség. Köszönöm szépen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk. Záró énekül énekeljük a 229. dicséretünk első verszakán. Hű pásztorunk vezet, a te árva járja. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlát.